egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra hangolva magazint és azon belül is a Csodálatos Hölgyekről készült sorozatot hallgatják. Megvallom őszintén, hogy az a helyszín, ahol most következő Csodálatos Hölgyel beszélgetünk, az meglehetősen extrém környezet. A Kalocsai Fegyház és Börtön egyik irodájában beszélgetünk Cserik Beatrix százados asszonnyal. Köszöntelek szeretettel, és átadom neked a szót, hogy egy kicsit beszélj magadról, hogyan kezdődött az életed.
Cserik Beatrixnak hívnak, én Kalocsán élek, itt is születtem, 76-ban, már nem most volt. Itt végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, és egy katolikus családból származom, a neveltetésem is kiskoromtól fogva e felé irányult, így a 8. osztály elvégzése után a pécsi Nagy Lajos gimnáziumon mentem, ez egy ciszterci rend által fenntartott iskola, ott is egy ilyen hittanos, akkor indult pont az első egyházi osztálya, és ott folytattam a tanulmányaimat, így elkerültem innen Kalocsáról Pécsre, és ott is érettségiztem. Hát a családom az ilyen egészségügyi beállítottságú, az édesapám, akit sajnos nem ismerhettem, mert egy éves voltam, amikor meghalt, ő mentő tiszt volt, anyukám gyógyszerész, a testvérem, a bátyám, ő pedig orvos, és valahogy a család nyomására ők is szerették volna, hogy ezt az egészségügyi pályát én is folytassam, a gyógyszerészeti egyetemre felvételiztem Budapestre az érettségi után, de lehet, hogy a Jóisten így akarta, hogy ne vegyenek föl, mert nem sikerült, és így a pécsi teológián folytattam a tanulmányaimat, mindezt úgy, hogy majd egy év után, vagy egy fél év után már kezdek készülni, és újból megpróbálom a gyógyszerészetit, de annyira megtetszett ez a teológia, meg maga a környezet, az ottani társak, meg sok barátra tettem szert, hogy ott maradtam. Így 5 éves volt a főiskola, és ott végeztem pont 2000-ben. Hittanár, teológus, meg lelkipásztori kisegítő a végzettségem.
Érdekes, ahhoz képest, ahol most vagy is, amiről beszélgetünk. Hogyan történt ez a nagynak tűnő váltás?
Amikor megkaptam a diplomámat, akkor vártak itthon az itteni plébánosunk. Folytattam a munkát, vagy hát itt kezdtem el hitoktatóként dolgozni egy általános iskolába, ott, ahol én is tanultam 8 évet, és tanítottam is hittant 2006-ig, 2007-ig. Akkor volt egy ilyen lehetőségem, hogy itt a Kalocsai Börtönbe kerestek foglalkoztatót 4 órában. Bejöhettem a nem dolgozó fogvatartottaknak különböző ilyen kézműves előadásokat, foglalkozásokat tartani, itt a gyógyítóterápiás részlegen is, ahol voltunk, meg a nem dolgozó elítélteknek is, de ez 4 órás volt, de mivel én egy nem katolikus iskolában tanítottam, mindig délután voltak óráim, ezért délelőtt tudtam jönni ide a börtönbe. És egy évig tartottam ezeket a foglalkozásokat, és akkor szóltak utána, hogy ezt már nem tudják tovább adni, ezt a munkát, de hogyha elvállalom, akkor nevelői állásba vagy beosztásba 8 órába föl tudnak venni. Igaz, hogy csak 1 évre, megbízva, de fölvennének, és hogy gondoljam át. Én nagyon szerettem tanítani, meg mind a mai napig hiányoznak a gyerekek, de akkor volt a magánéletemben is egy válság, meg úgy gondoltam, hogy talán ez egy újabb kihívás az én életembe, és akkor elvállaltam, és akkor jöttem 2007. január óta vagyok 8 órás munkás itt bent a börtönben. Először közalkalmazottként kezdtem, és akkor 1 év után azt mondták, hogy maradjak, akkor véglegesítettek is, és beöltöztettek, ezt úgy hívjuk, vagy tehát ugye hivatásos állományú lettem. És
kell-e hozz valamilyen különös végzettség, hogy BV-tiszt lehessen valaki?
Igen, van egy oktatási központunk Budapesten, és ott megvan, hogy hány hétig, hónapig történik ez az átképzés, vizsgáznunk kell, aztán a rendőrtiszti főiskolán is a BV tanszéken kellett egy felsőfokú vizsgát letennünk, aztán így folyamatosak azóta is a képzések, tehát járunk, akár mediátor képzésen vettünk részt, vagy a munkánkkal kapcsolatban is különböző továbbképzések mindig vannak, és képeznek folyamatosan.
Kicsit személyesebb a kérdés. Milyen érzés ennek az intézménynek a kapuját átlépni befelé? Aztán majd kérdezem azt is, hogy amikor kimész, az milyen érzés?
Minden nap úgy jön be az ember ide, hogy idézőjelben mondom, nem tudja, hogy mi vár rá. Hát a munkánk az elég változatos. Én nevelőként kezdtem, egy nevelési csoportnak voltam a vezetője, ugye nevelője, itt ugye 50-60-70 fogvatartott is lehet akár egy csoportban, és őnekik végezzük mindenféle problémáját, kérelmét, ugye a nevelő teszi ezt. És ugye ezekben, amikor így dolgoztam, ugye akkor bármire jöhetett be az ember, hogy éppen valakivel valami történt, otthon a családjában történt valami, milyen újabb problémája van, mit kell megoldani, és tényleg soha nem tudtam, vagy tudok mai napig úgy bejönni, hogy pontosan megvan a menete a napomnak, mert bármi közbe jöhet, bármilyen probléma, amit azonnal meg kell oldani, vagy segítséget kell kérni, vagy telefonálni kell. Tehát ezért minden nap egy kihívás számunkra, és az a jó, amikor sikerül megoldani. Akár aznap, akár belátható időn belül, de valahogy sikerül megoldani, és ezáltal akkor tudunk segíteni azoknak, akik itt bent vannak.
Kedves hallgatóktól egy néhány percre elbúcsúzom, és utána ennél a gondolatnál folytatjuk ezt a különös történetet.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Kedves hallgatóim, a csodálatos hölgyekről szóló sorozatban Cselik Beatrix százados asszonnyal beszélgetünk. Sok hivatás gyakorlója szokta elmondani, hogy a munkahely az a második otthona. Ez a ti esetetekben hogy van?
Én nem mondanám ezt, hogy ez a második otthonunk. Szeretek itt dolgozni, azért maradtam is ezen a pályán, vagy azért vagyok most is itt, de nem mondom, hogy a második otthonom. Nem jövök be rettegve, meg gyomoridege, mert tényleg azért jövök be, hogy ami feladat van aznapra, akkor azt megoldjuk. És aztán, hogyha letelik ugye a 8 óra, vagy néha ugye tovább maradunk, mert ez is ugye kicsit kiszámíthatatlan a mi munkánkban, hogyha valami olyan probléma merül fel, akkor nem húzhatom le a kártyámat 16:00-kor, és megyek haza, mert akkor itt kell maradni, vagy akár egy órán keresztül még, vagy tovább, tehát ameddig meg nem oldódik az a feladat.
A magánéleted hogyan alakul ebben a hivatásban?
Az a szerencsés helyzetben vagyok, vagy abban a szerencsés helyzetben, nagyon sok barátom van itt a börtönben is, mert ugye őszintén megvalva nagyon sok minden titok van itt bent, amit én nem vihetek haza a családba, én nem beszélhetek akár fogvatartottakról, akár belső dolgokról, és azért vannak olyan helyzetek, amikor jó kibeszélni, elmondani, vagy olyan emberre találni, aki ezt megérti, aki érti, aki nem adja tovább, és akár segítséget tud adni. Ugye a családban ez nem lehet, ott nincs senki, aki ebben a hivatásban van, ezért öröm az nekem, hogy nagyon sok bévés barátom van, akikkel ezeket a dolgokat meg tudjuk beszélni, kibeszéljük, átbeszéljük, és akkor utána megy tovább az élet, de persze ehhez kell a megértő család is. Ahogy mondtam, hogy néha nem tudok én 4 órakor hazaérni pontosan, esetleg, hogyha nagyon fontos esemény vagy program van, akkor igyekszem hazaérni pontos időben, de ehhez meg a család megértése kell, meg azért itt hétvégente is van, amikor bejövünk, meg ügyeletet vállalunk, programok vannak, szentmiséken énekelnek, fogvatartottak, kísérjük őket, tehát többször vagyok úgy, hogy azért a hétvégét, vagy esetleg egy hétköznap estét is be kell áldozni ehhez. Az biztos, hogy tolerancia kell a család részéről mindenképpen.
Említetted, hogy egyházi iskolába járta, illetve teológiai végzettséged van. Gyakorló hívő ember vagy jelen pillanatban is?
Igen, igen.
És ez mit ad hozzá ehhez a munkához?
Sokat, tehát nagyon sokat. Sokszor van olyan, hogy itt esténként van 6 órakor szent mise, és sokszor volt úgy, hogy a börtönből, mert ugye akár tovább dolgoztam, túlóráztam, vagy bármi probléma volt, akkor oda tudtam így idézőjelben menekülni, és akkor ott tudtam én is esetleg kisírni magamat, vagy a Jóistentől egy kis erőt, meg bátorítást, vagy segítséget kérni, de sokat, sokat jelent. Meg sok olyan barátom is van szerencsére, akik katolikus vallásúak, és megértenek. de nagyon sokat jelent. Én sokszor azt szoktam mondani, hogy amíg az iskolába tanítottam, a gyerekektől nagyon sok pozitív energiát kaptam, meg szeretetet, meg feltöltést. Azáltal is, még hogyha azért tudom, hogy most már változtak a gyerekek ez alatt az eltelt jó pár év alatt, de nagyon sokat tudnak adni, még én hiszem, hogy most is. Viszont itt a börtönben nekem kell adni. Itt nem várhatom azt, hogy egy fogvatartott, majd erőt, bátorítást ad. Itt folyamatosan nekem tudni kell kezelni az ő helyzetüket, bátorítani kell, megvigasztalni őket, megoldani a helyzetet bármilyen eset kapcsán, és egy idő után ugye azt érzem, hogy elfogy ez a bennem lévő bármi is, és akkor viszont el kell menni, tehát akkor szabadságra kell menni, akkor el kell menni olyan helyre, ahol föl tudok töltődni, ami engem feltölt, hogyha a kirándulás, hogyha a barátok, hogyha a házi munka, bármi legyen is, vagy a szentmise, vagy egy ilyen lelki, akár lelki gyakorlat, vagy bármi, de fel kell töltekezni, mert egyébként nem, én nem bírom tovább, tehát akkor már nem tudok segíteni, vagy nem tudom a feladatomat úgy ellátni, hogy az pozitív legyen.
Mi az, amit leggyakrabban, hát kimondva, vagy kimondatlanul, de kérnek tőled?
Jó ideje már nem a nevelési területen dolgozom, most már mindenféle programokat, iskolát szervezek, akár ilyen intézetlátogatásokat, akkor az intézet sajtóreferense vagyok, tehát elég összetett a munkaköröm, meg a beosztásom ezzel jár. Inkább ilyen iskolás problémáik vannak, hogy iskolai okmányokat bekérni, hogy igazolják az utolsó elvégzett osztályukat.
Talán többek számára meglepő az, hogy a börtönfalai mögött is zajlik az élet, nem is akármilyen formában. Hogy ennek milyen egyéb vetületei vannak, arról majd a következő blogban hallgatunk bővebben.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Cselik Beatrix százados asszonnyal, a Kalocsai Fegyház és Börtön munkatársából folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Gondolom, hogy azok az élettörténetek, amelyeket megismersz, akár aktákból, vagy személyesen tőlük, azok valamiképpen nyomot hagynak benned. Hogyan látod te ezeknek a hölgyeknek, embereknek az életét, a jelenét, vagy inkább a jövőjét?
Nagyon változó. Hogyha a fogvatartottnak van egy biztos háttere kint a szabad életben, van egy családja, van férje, gyerekei, akikre támaszkodhat, akikhez majd visszamehet, akik bent látogatják, levelet írnak neki, tud telefonálni és tud beszélni velük, akkor az eltelt idő után is ebbe a biztos helyre, biztos családba tud visszamenni, azoknál könnyű, akár a nevelési terület is. Könnyen tudunk előre menni, könnyű az itt töltött perceket is leélni. Viszont azoknál, akiknél nincs ez a biztos és befogadó környezet, hanem az a körülmény marad meg, ahonnan, meg amiért bekerültek, ott nagyon nehéz bármit is tenni. Tehát akkor azt tudom, hogy oda fog visszakerülni, és nem tudom, hogy mennyi idő után fog majd újból a büntetés végrehajtáshoz visszakerülni. Illetve ugye itt elég hosszú ítéleteket töltenek a fogvatartottak, a női elítéltek, ott pedig óhatatlan az, hogy egy 10-12 év után, vagy akár már előbb is megszakadjanak a kapcsolatok. Ugye akár meghal a szülő, ha gyerek nincs, a barátok elmaradnak, férj is akár. Ilyenkor nagyon nehéz fenntartani a reményt, meg a hitet, meg az élni akarást, hogy akkor igenis maradjon és megmaradjon, és tegye a mindennapi dolgát, ugye a dolgozó, a fogadtatottak nagy része dolgozik, és munkáltatjuk őket, és az azért 8 órát minden nap jelent az életükben, hogy valamivel elfoglalja, igenis hasznos a társadalom számára, mert valamit alkot, valamit tesz, és akkor utána próbáljuk bármi, mivel mással lefoglalni őket, ha iskolába jár, akkor avval, ha itt énekarra, vagy kultúrprogramra, ugye színjátszóra mondtuk, hogy járhatnak, vagy különböző alkotók körbe vesznek részt, hogy azért mindez, hogy fenntartsuk a saját önbecsülésüket, hogy igenis ők hasznos tagjai tudnak lenni már itt is, és ha majd egy-két év múlva eljön ez a szabadulás, akkor még ha nem is várja őket senki, de mi próbálunk azért valamit indítani, vagy elintézni nekik, akár munkahelyet, akár lakhatást, akár bármit, itt ugye a pártfogó felügyelői szolgálat is bekerült a büntetés végrehajtáshoz, ők is segítenek ebben, hogy akiket tényleg elhagytak, hogy már nincsenek kapcsolataik, akkor ebbe tudunk nekik segíteni.
egyik kolléganőd említette itt a délelőtt folyamán, hogy ok nélkül senki nem kerül ide. Ez egészen biztosan így van, de mégis hadd kérdezzem meg azt, hogy egy-egy élet történet, amivel itt megismerkedtek, az mennyire válik személyessé a ti számotokra?
Nem válhat személyessé. Itt ugye a bíróság ítéli el őket, különböző körülményeket mérlegel, és kapnak egy ítéletet. Mi ugye a nevünkben is benne van a büntetést, végrehajtjuk. Ahhoz persze úgy ismernünk kell az elítéltet, hogy tudjuk, hogy milyen bűncselekményt követett el, hogy nem csak egy lopásért vagy rablásért van bent, hanem akár életellenes, vagy mit hajtott végre, milyen bűncselekményért van bent. Tehát ennyire fontos, hogy megismerjük, vagy tudjuk, mert ugye ezek azért ez sok mindent jelez. Viszont mindig azt szoktam mondani, hogy az itt bent tanúsított magatartása a munkához, az embertársai, az a fogvatartott társai, az a hozzánk való állása, a szabadidő hasznos eltöltése az az, ami meghatározza őt, és arról alkotok én egy képet, és nem mondom, hogy nem érdekel, hogy mit követett el, vagy mit csinált, mert azt én nem mérlegelhetem, hogy ő honnan indult el, milyen körülmények, vagy kik vitték abba a helyzetbe, hogy akármilyen bűncselekményt kövessen el, vagy éppen, hogy teljesen hirtelen felindulással, vagy bárhogy követtel, hanem én azt nézem, ami itt, amit itt nyújt. Viszont itt ebben meg benne van az, hogy elég sokan egy állarcot vonnak magukra, és nem azt látom, aki, hanem úgy szoktuk mondani, hogy konformista magatartást vesznek föl, azt mondják, azt csinálják, amit én látni akarok, és lehet, hogy amikor én nem látom, meg nem hallom, akkor egészen másképp viselkednek, mert ugye itt azért ahhoz, hogy esetleg előbb szabadulhasson valaki, a bíróság kedvezményt adhat nekik, akkor azért tenniük kell, jónak kell, jól kell viselkedniük, jutalmakat kell szerezniük, és ez érdeke mindenkinek, de lehet, hogy önmagában nem ezt vallja, és egészen más személyiség, csak nekünk azt az oldalát mutatja, vagy olyan úgy próbálja önmagát bemutatni, hogy ezeket a célokat elérje. Azt szoktam mondani, hogy igazából én szerintem soha nem ismerem ki teljesen egyetlen egy fogvatartottat sem, csak látok valamit belőle. És ez úgy néha, nem mondom, hogy fáj, csak úgy rossz érzés, hogy nem tudom, hogy igazából ki az valójában.
Néhány perc szünet következik ismét, és utána várom vissza a kedves hallgatókat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Kedves hallgatóim, az elmúlt jó néhány percben egy különös világba kaptunk betekintést, most a műsor utolsó részében is erről a különös világról hallhatunk még néhány gondolatot. Az iskolában azt szoktuk mondani a végzős diákoknak, hogy visszavárunk benneteket, bármikor visszajöhettek. Előfordult-e itt, hogy egy szabadult visszajött meglátogatni benneteket?
Mi nem így köszönünk el tőlük, mindig úgy szoktunk mondani, hogy soha többet ne találkozzunk. Ami pozitív, és sokszor ennek tényleg örülni szoktunk, hogyha szabadul egy fogvatartott, akkor őszintén ír egy képes lapot a nevelőjének, hogy hazaértem, minden rendben, és tényleg őszintén köszöni meg, vagy nem őszintén, mert ezt se tudhatom, tehát, hogy megköszöni a munkánkat, és szoktak még jót is kívánni, hogy kitartást, meg sok erőt kívánnak nekünk. Tehát általában nem mindig, de néha-néha kapunk egy-egy ilyen képes lapot szabadult fogvatartottól, miután ugye hazaér, és ez azért úgy jól esik, hogy igen, na azért még gondolnánk, meg azért megköszönte, vagy köszönt valamit, vagy lehet, hogy egy kicsit úgy leüllepedett benne minden, és akkor úgy átgondolta, hogy na azért talán mi is tettünk valamit, és ez úgy jól esik. Ezek azok a pici pozitív visszajelzések, amiből itt nagyon kevés van, és amik úgy egy kicsit akkor ilyenkor úgy túllendítenek, hogy akkor megyünk tovább, mert van értelme.
Ez a fegyház és börtön itt a Kalocsai Szent István Király utca talán legszebb részén helyezkedik el. Amikor nem egyenruhába és nem a munkaköröd miatt sétálsz erre, akkor milyen érzésekkel mész el az intézmény előtt?
Nem gondoltam ilyesmire. Ez igazából a munkahelyem, hogyha szabad vagyok, akkor, vagy ugye nem dolgozom, inkább azt mondom, akkor...
Már jobb így.
Igen, mert szabad vagyok, akkor nem szoktam úgy gondolni, persze, hogy igen, ők most bent vannak, vagy a rács másik oldalán. Hogyha...
Nincs egy késztetésed, hogy bejöjj és túlóránz egy...
Nem, tehát annyira nem. Épp most volt itt Paprika napok a múlt héten, és itt volt a nagy színpad, meg kis színpad, itt voltunk koncerten, mint ugye civil ember a szabad időmben, és hát persze gondolok rájuk, hogy igazából ezt ők mind hallják, de a másik oldalon, és ők nem... nincsenek ott, ahol mi lehetünk, vagy nem lehetnek.
Kemény nő vagy?
Nem tartom magam kemény nőnek, de szerintem ez látszik is, tehát nem. De igyekszem, tehát inkább lelkileg kell itt keménynek lenni.
Amikor szabadidőd van, akkor mivel tudsz igazán kikapcsolódni? Olvasás, természetjárás, mi az, ami a hobbid?
Szeretek olvasni, bár most már egyre kevesebb idő jut rá, de én is szeretek kézi munkázni, mint itt a fogva tartottak, szeretek hímezni otthon. Barátokkal szoktam kikapcsolódni, kirándulni, azt nagyon szeretem. Meg otthon a házi munka, engem az is kikapcsol sokszor, ha már nem azt teszem, ami itt van, hanem porszívózhatok, meg egy kicsit otthon kertbe lehetek, akkor az már kikapcsol.
Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik esetleg a mai börtönlátogatás kapcsán arra gondoltak, hogy hozzád hasonló hivatást szeretnének választani? Nem tudom egyébként, hogy volt-e közöttük ilyen.
Hogy egy nem könnyű pálya. Tehát aki erre rászánja magát, ugye először is azt tanácsolnám, hogy nézzenek utána. Most már az internet az nagy tárháza van, hogy mi mit csinálunk. Van honlapunk, vannak különböző leírások. Nézzenek utána, hogy egy büntetés végrehajtásban dolgozó ember mit csinál. Ugye itt is több terület van, felügyelők vannak, aztán ugye a nevelői rész, biztonsági osztály, büntetés vége, tehát többféle osztályunk van. Miután megnézték, hogy mi mit csinálunk, és tényleg ők is ezt szeretnék tenni, akkor azt mondom nekik, hogy tehát ez nem egy egyszerű pálya. Tehát lelkileg is föl kell készülni, illetve testileg is, ugye ezt beszéltük, hogy van egy oktatási központunk Budapesten, ott azért képzéseket kapnak mindenféleképpen, mert azért itt ugye ez egy fegyveres rendvédelmi szervezet, itt azért mindenféle módja van, akár a kényszerintézkedéseknek, akár mindenféle másnak, tehát tanulni kell hozzá, az biztos.
Kedves Beatrix, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nagyon örülök annak, hogy megismertelek, és azt kívánom neked is, meg a itt dolgozó munkatársaidnak is, hogy nagyon sok lelki, meg fizikai erőt kapjatok a jó Istentől, meg hát minden olyan forrásból, ahonnan ezt lehet kérni és elfogadni, hogy ezt a nem könnyű, de nagyon szükséges munkát el tudjátok végezni. Köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldjon meg. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és hát leginkább a Egymásra hangolva magazint nem fogják megbánni. Viszont hallásra!